hálás, úgy áldja Krisztusát.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Advent első vasárnapján hallgassuk meg az ez alkalommal igehirdetés alapjául kirendelt evangéliumi szentigét, amint megírva találjuk a Lukács írása szerinti szent evangélium harmadik részében, az első 6 versben a következőképpen. Tiberius császár uralkodásának 15. évében, amikor Judea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trachonitis tartományának negyedes fejedelme Heródes testvére Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Lisániász volt, Annás és Kajafás főpapok idején lett az Úr szava Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Az elindult, és hirdette a Jordán egész környékén a megtérés keresztségét, a bűnök bocsánatára. Ahogyan megvan írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében, kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit, minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává, és meglátja minden test az Isten szabadítását. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, amikor eljött annak az ideje, hogy Isten megmutassa az ő szabadítását, üdvösséget adó kegyelmét, akkor Isten elküldte az útkészítőt, keresztelő Jánost, hogy felkészült népet állítson az Úr színe elé. Mikor történt ez és hol történt ez? Nagyon világosan le van írva számunkra. Többszörösen és egymást kiegészítve mutatják be az evangélisták. Mert az Isten igéje térben és időben éri el az embert, és vannak különleges alkalmak, amelyeket Isten maga készít el az emberi történelemben. Ott és akkor kell fölhangzania annak az igének, amely emberi szóban hangzik, de az Isten beszéde. Olyan különleges ez, hogy a magyar nyelvünkön mi az Isten beszédét ezzel a szavunkkal jelöljük, hogy ige. Más nyelveknek nincs ilyen szava. Egyszerűen azt mondják, das Wort Gottes, például a német. Az Isten szava. Slovo Božie. Az Isten szava. Szlovákul és más szláv nyelvekben. És lehet még idézni. Nekünk van egy különleges szavunk, ami eredeti értelmében azt fejezte ki, hogy olyan beszéd, amiben erő van. Na most a pogány ős magyaroknál ez ugye démonikus, hamis hiedelmekkel eltorzított értelmű szó volt. Máig visszhangzik ilyen kifejezésekben, hogy igézés, meg varázs ige, a pogányságban, az okkultizmusban, igen, vannak olyan szövegek, amelyekben bizonyos erő működik, ördögi erő. De ezt a szót megtisztítva alkalmasnak látták elődeink, hogy az Isten beszédére alkalmazzák. Mert az Isten beszédében erő van, abban van aztán igazán erő. Teremtő erő van benne. Lelkiismereteket felrázó, megtérésre ösztönző, hitet teremteni képes erő van az Isten beszédében. Hát, magyar nyelvünkön ezt a különlegességet fejezhetjük ki ezzel, hogy Isten igéjéről beszélünk. Az Isten igéje az történés. Lett az Úrnak szava Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Mikor? Akkor, amikor Augustus után a második császár Tiberius uralkodott Rómában, és az egész római birodalomban. Már a 15. éve volt az ő uralkodásának, a mostani időszámításunk szerint ezt ugye 27.-28. évre tehetjük, mert itt csak meg kell jegyeznem, hogy nem pontosan Krisztus születésétől számítódik a mi mai időszámításunk. Az a középkor elején élt, ókor végén, középkor elején élt szerzetes, aki megpróbálta kiszámítani, pár évet tévedett ugyanis. Dionysius Exiguus a neve neki egyébként. Ma már tudjuk, hogy pár évet tévedett. Alapvetően a szándék az, hogy Krisztus születésétől számítjuk az éveinket, de pár évvel csúszás van ebben. Nos, Tiberius császár uralkodásának már a 15. esztendeje. Izrael népe elnyomás alatt van. Egy hatalmas birodalomnak az egyik elnyomott kicsi népe szétszabdalt területen élve. Tehát ahol a zsidóság élt, az a terület is szét van szabdalva. Egyik tartomány, másik fejedelemség. Ezt is mind leírja Lukács. Hát ennyire konkrét az, hogy térben és időben éri el az Isten igéje az embert. Akkor, amikor az Isten akarja. És Keresztelő János által meg egészen különlegesen. Tiberius egy féltékeny és félelmetesen kegyetlen önkény uralkodó volt. És olyan történetek is fönnmaradtak róla, hogy egészen pervers, kegyetlen dolgokat csinált. Pervers pedofília és sok minden más. És a féltékenységében leszámolt azokkal kegyetlenül, akikről úgy gondolta, hogy fenyegetik a hatalmát. Egy ilyen uralkodó volt a római birodalom élén. Az ő megbízásából volt helytartó Júdeában Poncius Pilátus, aki megvetette a zsidókat. Egészen különös, ahogy ez az ember viszont Jézussal szembesülve viselkedik majd. Ezt is megjegyzem. Más zsidó területeken Heródesnek, nagy Heródesnek a fiai uralkodtak. A Galileában uralkodó Heródes Antipász, ő maga sem volt sokkal különb a kegyetlen apjánál. Mert Heródes meg egy olyan király volt a római cézárok kegyéből, Augustus hagyta őt a trónon, de Heródesről Augustus maga azt mondta, hogy inkább lennék Heródesnek a disznaja, mint a fia. Mert a saját fiait is képes volt megöletni, meg a kedves feleségét is. A betlehemi gyermekgyilkosság az teljesen beleillik a Heródesről ismert képbe, történeti képbe egyébként. Nos, az ő fia Heródes Antipász, ő uralkodott Galileában akkor, amikor mindez történik. Ő az, aki majd lefejezteti Keresztelő Jánost. És akihez Jézusnak már nem lesz egy szava sem. Hát ezeket az embereket sorolja itt Lukács. Tiberius, Poncius Pilátus, Heródes, annak a testvére Fülöp, Lizániász, és a vallási vezetők, Annás és Kajafás. Miért kettő? Isten törvénye szerint egy főpapnak kellett lenni egy időben, és az a haláláig főpap volt. Annás mellett ott van, mint éppen hivatalban lévő főpap, a veje, Kajafás. Ő az, aki majd Isten káromlónak minősíti az Isten fiát. Ugye ezt is tudnunk kell, amikor mindezt itt sorra vesszük. Annásnak volt meghatározó tekintélye a nép körében, akkor is, amikor ő már évek óta nem volt hivatalban, mint főpap, mert az uralkodók kegye, vagy ellenszenve, vagy hatalmi érdeke játszott bele abba is, hogy letettek főpapot, helyére állítottak másikat. Most ezt, most tamaszt, aztán Kajafás hosszabb ideig lehetett főpap ugyancsak. Micsoda kiszolgáltatottság, micsoda hatalmi érdekek egymásnak feszülése. Micsoda nyomorúság azon a népen, amely Isten választott népének tudta magát. Mind a politikai helyzet, mind a vallási helyzet. Fájdalmas, elnyomással terhes, érdekütközésekkel terhes. És a nép széles köre tele volt szabadságvágyjal. Várták az Isten szabadítását. De a vágyuk, a várakozásuk is nagyrészt eltorzult volt. Mert az ember már csak ilyen. A magunk elképzelése szerint azt várjuk, úgy segítsen rajtunk az Isten, hogy múljon a nyomorúság, könnyebb legyen minden, erő, egészség, jólét, szabadság, ez legyen. De hogy mi van a szívünkben? Hogy mi hajt belülről? Hogy ott van az igazi baj és az igazi rabság, arra nem is gondol az ember. Isten viszont elsősorban éppen erre gondol. És abból akar megszabadítani, ami a belső bajunk. És amikor megengedi, hogy a külső bajok sújtsanak, nyomasszanak, az azért van, mert oda akar szorítani magához. És ebben a sok szorongatással terhes időben ezeknek a felsorolt embereknek, meghatározó személyiségeknek az uralma idején. Lett az Úrnak szava Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztába. Amikor született ez a János, a szülei már öregek voltak. Isten csodájaképpen született nekik. Isten előre kijelentette apjának, hogy mire szánta ezt a gyermeket. Anyja is tudta. A neve az Úr kegyelmét hirdette. De az Úr kegyelmének útját éppen a leleplező, a szívek titkait is leleplező, ítélő ige készítheti. És keresztelő János különös erővel ennek az isteni ítélő igének a hirdetésére volt rendelve. Hogy út készüljön az Úrnak, aki kegyelmével közelít az emberhez. De csak azoké lehet a kegyelem, akik megalázzák magukat Isten ítélete alatt. Az Isten igéje az emberhez, a bűnös emberhez megtérésre hívó szó. Fölrázó erejű ige. Ébredj! Ébredj rá, hogy miben vagy! És keresd az Isten kegyelmét, mielőtt rád zúdul az ítélet. Mindazzal a nyomorúsággal is, ami annyira terhelte akkor a zsidó népet, és annak a különböző rétegeit. Isten oda akarta szorítani őket magához. És ezt saját magunk számára is mondhatom és hirdethetem, hogy azzal, amit Isten megenged az életünkben, nyomorúság, szorongattatás, betegség, gyász, gond, elnyomás, ínség, dolgaiban, oda akar szorítani magához. És ő az, aki hirdetteti igéjét. Keresztelő János által egész különlegesen hirdettette. Hatalmas erővel. Megjelenik ez az ember, aki a pusztában elrejtve nevelkedett föl, és eddig ott élt. De lett történt az Úr szava hozzá, és erre ő elindult, és hirdette. A Jordán egész környékén, amit Isten adott a szívébe és az ajkára. Térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Ő nem arról beszél, mint ami a farizeusok gondolkodásában ott volt, hogy térjetek meg azért, hogy elközelítsen az Isten országa. Ilyen az ember téves vallásos gondolkodása, hogy nekem kell valamit ahhoz teljesítenem, hogy azzal ugye kiváltsam az Isten cselekvését. Hogy amit teljesítek, azt méltányolja az Isten, és válaszoljon rá. Ilyen az ember vallásos gondolkodása. Keresztelő Jánosnak azt kellett hirdetnie ezzel szemben, térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Jön az Úr. Minden test meg fogja látni az Isten szabadítását, ahogyan Ézsaiás megmondta. Hirdette a megtérés keresztségét. Ez valami egészen különleges volt. Azokat, akik pogány népek közül Izraelhez akartak csatlakozni, azokat részesítették egyfajta alámerítésben, vízzel való megmosásban, mielőtt a zsidósághoz csatlakozhattak volna. De hogy a zsidóknak kelljen ilyen alámerítkezésben részesülniük, az egészen új volt. Mire való volt ez? Annak a kifejezésére, hogy vége az eddigi életmódomnak, és Istenhez igazán odafordulva újat kezdek, az ő bocsánatára vágyódva, és az ő bocsánatából akarok élni. A megtérés, héber szava azt jelenti, hogy visszafordulás, megfordulás, magyarul így is mondhatjuk, hogy 180 fokos fordulat. Görögre pedig két szóval is fordítják, az egyik ez, hogy visszatérni, visszafordulni, a másik pedig a gondolkodás megváltozása, a metanoia. Hogy az embernek az egész gondolkodása megváltozik. Minden átértékelődik. Istenessé lesz. Úgyhogy elfogadom Isten ítéletét magamra nézve, és minden bűnömre nézve. És hiszek az Istennek mindabban, amit ő mond. És amit ő mond, azt szabja meg most már, hogy mit akarok és hogyan éljek. Ezért a valódi megtéréshez az is hozzátartozik, amire majd figyelmezteti keresztelő János a hallgatóit, hogy teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket, ami méltó a megtéréshez. És ugye, ahogy kiegészítik egymást az evangélisták beszámolói, úgy megtudhatjuk a többi részletből, hogy akik hallgattak keresztelő János ítéletes igehirdetésére, és megvallották a bűneiket, azokat alámerítette a Jordánban. És ezt fejezte ki, hogy vége az eddigi bűnös életmódomnak. Isten bocsánatát kérem, és Isten bűnbocsátó kegyelmére vágyódom, abban akarok élni. Így akarok az Úr elé menni. Mert jön az Úr. Keresztelő János igehirdetésébe aztán az is beletartozzuk, ne feledjük, hogy szól arról, aki ő utána jön, és akiről azt mondja, hogy annak én a saruja szíját megoldani sem vagyok méltó. A fenséges, ítélő bíró, az fog jönni. De az volt a csodálatos, ugye, hogy kegyelemmel jött. Az, akiről keresztelő János így szólt, hogy kezében szórólapát lesz, és megtisztítja a szérűjét. Én csak vízzel keresztellek titeket, merítelek be. Ő Szentlélekkel és tűzzel fog keresztelni, bemeríteni. Az egymást kiegészítő részleteket így idézem föl, ugye keresztelő János szolgálatából. És mindez mit jelent nekünk? Azt jelenti nekünk, hogy Isten, aki oly különlegesen elküldte keresztelő Jánost, az Úr Jézus fellépése útkészítőjéül, nekünk is térben és időben elküldi igéjét az ő tetszése szerint, nem az ember szándéka szerint, hanem Isten tetszése szerint, úgy, ahogy ő ezt előre megíratta, meghirdettette már. Egyrészt keresztelő János fellépésében fontosak voltak a történelmi körülmények, mikor és hol, térben és időben lett az Úrnak szava hozzá, és ő kezdte hirdetni az Úr szavát. térben és időben van. Ma is az, amikor Isten szava eléri az embert, és megragadhatja, és aztán, akit megragadott az ige, az maga is hirdetőjévé lesz valamiképpen. A másik nagyon fontos ebben az ige szakaszban, hogy igen, úgy történt ez akkor, és úgy történik, ahogy Isten már előre tudatta, megíratta az ő igéjében. Kiáltó szava a pusztában. Ézsaiás hirdette előre a vigasztalás könyvében, évszázadokkal korábban. És amikor Keresztelő Jánost majd megkérdezik, hogy ki vagy te, akkor ő maga ezzel válaszol. Isten tette neki világossá, hogy benne teljesedik be ez, amiről Ézsaiás előre így szólt. Kiáltó szava a pusztában. Készítsétek el az Úr útját. Hogyan készül az Úr útja? Hogy az ő szabadítása, üdvözítő, megmentő kegyelme eljusson az emberhez. Úgyhogy minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmat hordjatok el. Mit fejez ki ez a képes beszéd? Mire gondolhatunk a szakadékoknál? Hát mindannak a keserűségnek, Istennel szembeni dacnak és zúgolódásnak a mélységeire, amelyek ott tudnak lenni bennünk. És a hegyek, halmok esetében? Mire gondolhatunk? Mindarra a gőgre, meg fennhéjázásra, ami ott tud lenni bennünk. Nem maradhat helye a keserűségnek, a zúgolódásnak, az Istennel szembeni megkeseredett dacnak. Nem maradhat helye a hitetlen kétségbeesésnek. Meg kell bánni ezeket. És lehet bűnbánattal Isten előtt megvallani. És nem maradhat helye a gőgnek, a fennhéjázásnak, az Istennel szembeni akarnokságnak és követelődzésnek. Mindezeket is meg kell bánni, bűnbánatban letenni az Úr előtt. Így készül az út számára. És az Úr jön, amint megígérte, ahogy előre hirdette. Aztán, amikor eljött az ideje, akkor Keresztelő János által egész konkrétan hirdettett, hogy itt és most, majd Jézus Krisztus maga így veszi föl János ige hirdetésének a fonalát, hogy betelt az idő, és elközelített az Isten országa, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. És valamiképpen így van ez azóta is. Amikor térben és időben Isten elkészíti az ő igéjét, hirdetteti az ő igéjét, és az az ige az ember szíve mélyéig hatol, hogy bűnbánatot támasszon, hogy bűnvallásra vigye. A kétségbeesés és a keserűség szakadékai mélységei föl lesznek töltve. A fennhéjázás, a gőg és a lázadás magaslatai el lesznek hordva. A görbe egyenessé lesz, a göröngyös simává. És az Úr jön szabadításával, bocsánatával. A bűnök bocsánatát hirdethette meg Keresztelő János is, hogy az közeledik. És Jézus Krisztusban eljött. Az Isten bocsánata. Bűnbocsátó kegyelemmel jött el az Isten országa. Szabadítása, üdvössége. Ezért mondja azt Luther, hogy ahol bűnbocsánat van, ott élet és üdvösség van. Ha tiéd már a bűnbocsánat, akkor életed van, üdvösséged van. Mert a bűnbocsánat nem valami csupán, amit ad az Isten. A bűnbocsánat az, ahogy magához fogad, eltakarítva a bűnünket, a bűneinket az útból. Ez az Isten szíve szerinti szándéka. És ebben rejlik az igazi vigasztalás és a szabadulás az ember számára. Ezért hív megtérésre az Isten. Megtérni azt jelenti, hogy visszafordulni és visszatalálni ő hozzá, az élő Istenhez. És ő magához fogad. Ő maga hirdetteti ezt nekünk. Luther azt írta, jeles és nagyszerű dolog, hogy minden igazi ige hirdető szája a Krisztus szája, és az általa hirdetett ige és bűnbocsánata, Krisztus igéje és bocsánata. Emberi szóban az Isten igéje. Ma is elér embereket. Térben és időben konkrétan, mert alkalmakat készít az Isten. Keresztelő János ideje, szolgálata az különleges volt. Páratlan. Az ő személye is páratlan. Az új szövetség küszöbénél áll. Közvetlenül kellett előkészítenie az Isten fiának a fellépését. Ami különleges volt mindebben, az ismételhetetlen. De az, ami akkor is a lényege volt János szolgálatának, az az, amiről most is, ma is gondoskodik az Isten. Hogy az ő igéje érjen el bennünket, esendő embereket. A megtérésre hívó ige, emberi szóban, az Isten hatalmas erővel teli szava, fölrázzon, bűnbánatra indítson, bűnvalláson keresztül magához térítsen, és megláttassa velünk, igen, Jézus Krisztusban, a szabadítóban, az ő szabadítását, az ő üdvösségét. Bár csak mindnyájan látnánk már a hit látásával, a bűnbánatban fogant hitnek a látásával Istennek ezt a szabadítását. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, te ma is hirdetteted igédet közöttünk, emberi szóban, térben és időben, konkrét körülmények között. Te számba veszel mindent. Te tudod, mit, mikor kell elkészíteni, mikor kell elhoznod az idejét annak. Ahogy egykor keresztelő János föllépésének, s nyomában szent fiad szolgálatának az idejét meghatároztad. Úgy egészen személyesen, egyénre szabva határozod meg számunkra is. Ahogy a te igéd elérhet bennünket, sokszor megengeded a szorongattatást, a bajt, a betegséget, a gyászt, az ínséget. Mindezek is eszközei lehetnek annak, hogy odaszorítsanak a te keresésedre. És te igéd szerint, ígéreted szerint megtaláltatod magadat azokkal, akiket te magad indítottál föl keresésedre. Ma is így teszed ezt. Köszönjük, hogy igéd hallására gyűjtöttél egybe itt minket, és sokakat sokfelé szerte a világon a mai napon is. Ne szóljon igéd hiába, hadd lássuk meg a hit látásával a te szabadításodat, amely Jézus Krisztusban nekünk is megjelent, üdvösségünkre, minden embernek megjelent. De csak azoké lesz, akik igédnek engedve bűnbánatban elfogadják és befogadják. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneit. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson